Január 19-én alig ütött el az óra a hajnali ötöt, amikor Bessi gyertyával a kezében belépett kis szobámba. Én már ébren voltam, sőt, majdnem teljesen felöltözködtem. Fél órával előbb fölkeltem, megmostam az arcomat és belebújtam a ruhámba. A lehúnyó holt sugarai a keskeny ablakon át éppen az ágyamra világítottak. Úgy intézkedtek, hogy a postakocsi, amely elvisz Gateshead-ből, reggel 6 órakor álljon meg a kastély kapujánál. A ház lakói közül egyedül Bessi kelt föl. Begyújtott a gyerekszobában, és elkészítette a reggelimet. Gyermekek utazás előtt nem igen tudnak enni. Túlságosan izgatottak. Én sem tudtam enni. Bessi hiába unszolt, hogy legalább néhány kogy forró tejet és néhány falat kenyeret nyeljek le. Nem ment. Becsomagolt egy kis süteményt, és beletette a táskámba. Azután rámadta hosszú köpenyemet, fejembe nyomta a kalapomat, ő maga kendőbe burkolózott, és együtt indultunk. Amikor Mrs. Reed hálószobája mellett elhaladtunk, Bessi megkérdezte. Nem akar elbúcsúzni? Nem, Bessi. Mrs. Reed az este, mikor maga lement vacsorázni, odajött az ágyamhoz, és azt mondta, hogy sem őt, sem az unokatestvéreimet nem kell felzavarnom reggel. Azt is mondta, ne felejtsem el, hogy ő mindig a legjobb barátom volt, jusson az eszembe, ha róla beszélek, és gondoljak rá hálával. Mit felelt erre? Semmit. Fejemre húztam a takarót, és a fal felé fordultam. Ez helytelen volt, Miss Jean. Helyes volt, Bessi. A maga asszonya nekem sohasem volt jó barátom. Ellenségem volt. Hogy mondhat ilyet, Miss Jean? Isten veled, Gateshead, kiáltottam fel, mikor a halból kiléptünk a parkba. A hold már lement, nagyon sötét volt. Bessi hozott magával egy kézilámpást, a táncoló fény rávilágított a nedves lépcsőkre, és a legutóbbi olvadás következtében átázott kavicsos útra. Nyirkos és csípős hideg volt a téli reggel, vacogott a fogam, ahogy a felhajtón végig siettem. A portás fülkéjéből világosság szürem lett ki. Mikor odaértünk, a portás felesége éppen tüzet élezgette. Átkötözött ládámat még tegnap este levitték, ott állt az ajtóban. Már csak 1-2 perc hiányzott a 6-hoz, s alig, hogy az óra elütötte a 6-ot, távoli dübörgés jelezte, hogy már jön is a postakocsi. Az ajtóból néztem a sebesen közeledő kocsilámpákat. Egyedül megy? Kérdezte a portás felesége. Egyedül. Mennyire van innen az a hely? 50 mérföldnyire. Olyan messzire? Csodálom, hogy Mrs. Reed elmeri engedni egyedül. A kocsi a kapu elé ért. 4 ló húzta, zsúfolva volt utasokkal. A kocsis és a vezető kiabálva sürgetett. Ládámat felszíjazták, engem lefejtettek Bessi nyakáról. Mert görcsösen kapaszkodtam Bessi nyakába, és elhalmoztam őt csókjaimmal. Vigyázzon rá, mondta Bessi a vezetőnek, mikor az beemelt a kocsiba. Jó, jó, hangzott a felelet, aztán a kocsi ajtaja becsapódott, valaki azt mondta, mehetünk, és a batár elindult. Itt szakadtam el Bessitől és Gateshead-től, itt sodrottam ismeretlen, és mint akkor képzeltem, távoli és titokzatos tájok felé. Az utazásra alig emlékszem, csak azt tudom, a nap irgalmatlanul hosszúnak tetszett, és azt hittem, már 100 mérföld maradt el mögöttünk. Városokon haladtunk keresztül, és az egyikben igen nagy város volt, kifogták a lovakat, és az utasok kiszálltak ebédelni. Engem is bevittek egy fogadóba, és a kocsi vezető azt mondta, hogy ebédeljek. Minthogy nem volt étvágyam, ott hagyott egy rettenetesen nagy helyiségben. A terem mindkét végén egy-egy kandalló a mennyezetről csillár függött alá, és egy kis vörös karzat egészen magasan fent tele volt hangszerekkel. Sokáig járkáltam itt, nagyon furcsán éreztem magam, és halálosan féltem attól, hogy bejön valaki és elrabol. Mert hittem a gyermeklapokban, gaztetteikről sokszor esett szó Bessi esti meséiben. Végre visszajött a vezető, megint felraktak a kocsiba, a vezető is elfoglalta a helyét, belefújt kürtjébe, és tovább rubogtunk el város köves utcáin. Ködösen és nedvesen jött a délután, és amikor alkonyatba vágyott, érezni kezdtem, hogy valóban nagyon messzire kerültem Gateshead-től. A városok elmaradtak, a vidék megváltozott, nagy szürke dombok rajzolódtak az ég aljára. Este felé egy erdős földbe ereszkedtünk alá, és jóval azután, hogy a sötétség eltakarta a kilátást, vad szél kerekedett a fák között. A szél zúgása elálmosított, s elaludtam. Csak hamar arra ébredtem, hogy a kocsi áll ajtaja tárva. A lámpások fényében egy szolgálóféle leányt pillantottam meg. Van itt egy Jenner nevű kislány? Kérdezte. Én vagyok az, feleltem. Valaki leemelt a kocsiról, a ládámat is leadták, s a postakocsi már indult is tovább. A hosszú üléstől minden tagom megmerevedett, a rázás és dübörgés egészen elkábított. Összeszedtem magam és körülnéztem. Esős, szeles, sötét éjszaka volt, de azért homályosan láttam valami falat és egy nyitott ajtót. Bementünk, a szolgáló bezárta az ajtót. Most egy házat láttam, vagy többet, mert az épület igen nagy volt, sok-sok ablakot, némelyik ablak még világos volt. A széles, kavicsos út vizesen csattogott talpunk alatt. Egy ajtó kinyílt előttünk, azután a szolgáló hosszú folyosón át egy szobába vezetett, ahol égett a tűz, és itt magamra hagyott. Álltam a kandallónál, dermet ujjamat melengedtem, és közben körülnéztem. Gyertya nem égett a szobában, de a kandalló bizonytalan, felfellobbanó fényében tapétázott falakat, szőnyegeket láttam, függönyöket, fényes mahagóni bútort. Szalon lehetett, nem olyan tágos és pompás, mint a Gateshead-i, de azért eléggé kényelmes. Éppen azt próbáltam kisütni, hogy mit ábrázol az egyik festmény, amikor nyílt az ajtó, és valaki gyertyával a kezében belépett. Nyomon követte őt egy másik személy. Az első magas hölgy volt, sötét hajú, sötét szemű, magas homloka fehér. Alakját részben eltakarta a kendő, arca komoly volt, tartása egyenes. Ilyen kicsi gyermeket nem lett volna szabad egyedül útra bocsájtani, mondta, és a gyertyát letette az asztalra. Egy-két pillanatig figyelmesen nézett rám, aztán így szólt. Rögtön le kell fektetni, fáradtnak látszik. Fáradt vagy, fiacskám? Kérdezte, s kezét a vállamra tette. Egy kicsit, asszonyom. És biztosan éhes is. Adasson neki vacsorát, Miss Miller. Most hagytad el szüleidet először, hogy iskolába jöjj, kislányom. Elmondtam neki, hogy szüleim már nem élnek. Megkérdezte, hány éve, hogy meghaltak, mennyi idős vagyok. Mi a nevem, tudok-e egy kicsit írni, olvasni, varni? Azután szelíden megérintette arcomat a mutató ujjával. Azt mondta, reméli, hogy jó kislány leszek, és Miss Millerre bízott. A hölgy, aki beszélgetett velem, 28-29 éves lehetett, a másik néhány évvel fiatalabbnak látszott. Az idősebbik nagyon tetszett nekem. Arca, hangja, egész magatartása olyan előkelő. Miss Miller sokkal közönségesebb volt, gondterhelt arca pirosposgás, járása mozdulatai szelesek, mint akire ezer elintézni való vár. Olyan volt, amilyennek egy segédtanítónőt képzel az ember, és később kiderült, hogy az is. Miss Miller a hatalmas és szabálytalan épület különböző szárnyain vezetett keresztül kassul, folyosóról folyosóra, míg végre elhagytuk a háznak azt a részét, ahol teljes és kissé félelmetes csendul alkotott. Egyszerre sok hang zümmögése csapta meg a fülemet, és egy hosszú, széles terembe léptünk. A teremben nagy festetlen deszkaasztalok álltak, mindegyik asztalon két-két gyertya égett, s az asztalok körül padokon sok-sok lány ült, mindenféle korú. 10 évestől 20 évesig. A gyertyák homályos világánál úgy tűnt, hogy megszámlálhatatlanul sokan vannak, pedig valójában nem voltak 80-nál többen. Valamennyien egyforma, furcsa szabású, barna gyapjú ruhát viseltek, és hosszú, hollandi vászonkötényt. Tanulóóra volt, a holnapi órákra készültek, és az ümmögés a lecke hall ismétléséből adódott. Miss Miller megmutatta, hogy hova üljek, az ajtó közelében, egy pad szélére, aztán a hosszú terem végébe ment, és így kiáltott. Hetesek, szedjétek össze a tankönyveket, és rakjátok el. Négy magas lány fölállt a különböző asztalok mellől. Összeszedték, és elrakták a könyveket. Megint felhorsant Miss Miller parancsszava. Hetesek, hozzátok be a vacsorát! A nagylányok kimentek, és csak hamar visszatértek. Mind a négyen egy-egy tálcát hoztak. A tálcán valami adagokra osztott ételfére. Nem tudtam kivenni, hogy micsoda, s minden tálca közepén egy vizes kancsó meg egy bögre. Az adagokat kiosztották, aki szomjas volt, ivott a közös bögréből. Mikor rám került a sor, ittam egy kortyot, mert én is szomjas voltam, de az ételhez hozzá sem nyúltam. Az izgalom és a fáradtság elvette az étvágyamat. Most láttam csak, hogy a vacsora apró darabokra tördelt zablepényből állott. Mikor a vacsora véget ért, Miss Miller imát mondott, azután az osztályok felsorakoztak, és a növendékek párosan fölmentek a hálószobákba. Ekkor már holt fáradt voltam, és nem is néztem, milyen a hálószoba. Ezen az első éjszakán Miss Miller osztotta meg velem az ágyát. Segített levetkőzni, mikor lefeküdtem, egy pillantást vetettem az ágyak hosszú sorára. Minden ágyban ketten feküdtek. 10 perc múlva elfújták az egyetlen gyertyát. Csend és sötétség borult a nagy teremre. Elaludtam. Az éjszaka gyorsan elmúlt. Olyan fáradt voltam, hogy még csak nem is álmodtam semmit. Egyszerre arra ébredtem, hogy a szélvihar dühöng, és szakad az eső, és ekkor vált tudatossá bennem, hogy Miss Miller ott fekszik mellettem. Mikor ismét fölvetettem a szemem, élesen szólt a csengő. A lányok már fölkeltek és öltözködtek, még nem virradt, egy vagy két fagyú gyertya pislogott a teremben. Nehezemre esett fölkelni, dermesztő hideg volt. Annyira diderektem, hogy alig tudtam a ruhámat magamra szedni. A mosakodásra várni kellett, mert a szoba közepén álló mosdóasztalon 6 lányra csak egy mosdótál jutott. Aztán megint megszólalt a csengő, kettessével felsorakoztunk, és lementünk a hideg és rosszul világított tanterembe. Itt Miss Miller megint hangosan imádkozott, aztán így kiáltott. Osztályok, sorakozó! Nagy tolakodás kezdődött, Miss Miller felváltva, hol csendet, hol rendet vezényelt. Mikor végre rend lett, a lányok 4 félkörbe tömörültek 4 asztal körül. Az asztalok végén egy-egy szék állt. Mindegyik lány könyvet tartott a kezében, s mindegyik asztalon az üres szék közelében egy bibliaszerű nagy könyv feküdt. Néhány pillanatnyi várakozás következett, ez alatt valami számolásféle halk mormorás hallatszott. Miss Miller piszegve járta körül a termet. Valahol távolabb megint megszólalt egy csengő. Abban a percben 3 hölgy lépett a terembe. 3 asztal mellett elfoglalták az üres székeket, a 4.-et ez esett legközelebb az ajtóhoz, s e körül gyülekeztek a legkisebb növendékek, Miss Miller foglalta el. Intett, hogy én is menjek közéjük. Megkezdődött a munka. Először újra elmondták a reggeli imát, aztán verseket mondtak fel a szentírásból, majd lassú bibliaolvasás következett. Ez körülbelül 1 órába került. Mire befejeződött, megvirradt. A fáradhatatlan csengő ekkor 4-szer is megszólalt. Az osztályok megint felsorakoztak és átvonultak egy másik helyiségbe reggelizni. Most már én is örültem, hogy ehettem valamit, hiszen már majdnem rosszul voltam az éhségtől. Előtte való nap jóformán semmit sem ettem. Az étterem nagy, sötét, alacsony helyiség volt. 2 hosszú asztalon, 4 tálban forró étel gőzölgött. Az illat azonban, amely a tálakból felszállt, kétségbe esetten tapasztaltam, korán sem volt étvágygerjesztő. A lányok is félrehúzták szájukat, amikor a szag az orrukat megcsapta. A nagy lányok, akik a csoport élén haladtak, suttogva mondogatták egymásnak. Undorító, már megint odaégették az apkását. Csend! Hallatott egy hang, ezúttal nem Miss Miller hangja, hanem valamelyiké a felsőbb osztályok tanárai közül. Alacsony, sötétbőrű teremtés volt, elegánsan öltözött, de barátságtalan külsejű. Ő ült az egyik asztalfőn, míg a másikon egy terjedelmesebb hölgy elnökölt. Azt, aki tegnap este olyan kedvesen fogadott, hiába kerestem, nem volt jelen. Miss Miller annak az asztalnak a végén ült, amelyik mellé engem ültettek. A másik asztal végét pedig egy idegenes, külsejű hölgy, mint később megtudtam, a francia tanítónő foglalta el. Hosszú asztali ime után zsoltár éneklés következett, aztán egy felszolgáló teát hozott a tanítónőnek, és az étkezés megkezdődött. Minthogy már ájuloztam az ésségtől, mohonyeltem le egy kanálnyit az ételből, hanélkül, hogy az ízével is töröttem volna valamit. De hogy az első ésségem csillapult, ráeszméltem, hogy ami előttem van, valami undorító kotyvalék. Az odaégett zapkása majdnem olyan komisz, mint a rothadt krumpli. Akármilyen éhes az ember, már a szagától is megundorodik. A kanalak lassan mozogtak, a lányok szájukba vették az ételt, és igyekeztek lenyelni. De legtöbben mindjárt abba hagyták a próbálkozást. A reggeli véget ért, és senki sem reggelizett. Az asztali imádságban megköszöntük azt, amit nem kaptunk, aztán megint zsoltárt énekeltünk, és az ebédlőből visszamentünk a tanterembe. Én az utolsók közt voltam, és az asztalok között elhaladva láttam, hogy az egyik tanítónő fölemel egy csajkát, és belekóstol az ételbe, aztán összenéz a többiekkel, látszik rajtuk, hogy egyet gondolnak, és a terebélyes meg is jegyezte suttogva. Undorító kotyvalék, gyalázat. A tanítás csak negyed óra múlva kezdődött. Ez alatt a negyed óra alatt az egész terem a feje tetején állt, ilyenkor ugyanis szabad volt hangosan beszélni, és a lányok alaposan ki is használták a helyzetet. Egyébként csak a reggeliről folyt a szó, s mindenki egyformán fel volt háborodva. Szegényeknek az volt az egyetlen vigasztalásuk, hogy kedvükre szíthatták az ehetetlen kását. A tanítónők közül egyedül Miss Miller volt most jelen. A nagylányoknak egy csoportja körülfogta, és komoly, dacos arccal tárgyalták a botrányt. Néhányan Mr. Blackerhurst nevét is említették. Miss Miller erre rosszallóan csóválta a fejét, de különben nem nagyon igyekezett a düh kitöréseknek gátat vetni, sőt, mintha inkább osztozott volna az általános felháborodásban. A tanterem órája 9-et ütött. Miss Miller kivált a csoportból, a terem közepére lépett és felkiáltott. Csend, mindenki a helyére! A lányok fegyelmezetten viselkedtek, 5 perc alatt elcsitult a lárma, és a bábeli zűrzavart viszonylagos csend váltotta fel. A felsőbb osztályok tanítói is elfoglalták helyüket, de úgy látszott, még várnak valamire. A terem hosszában húzódó padokon 80 lány ült feszesen és mozdulatlanul. Furcsa gyülekezet volt. Mindegyiknek a haja simán hátrafésülve, nehogy véletlenül egy fürtöcske kiszabadulhasson. Valamennyien magasan zárt barna ruhában, a nyak körül keskeny fehér szegély, kötényükön elől úgynevezett holland zsebek fityegtek, olyan félék, mint a skótok zacskói. Ezekben tartották a kézimunkát, varróeszközöket. Lábukon vastag harisnya és falusi suszter kezére való durva részkampós cipő. Vagy 20 azok közül, akik ezt az intézeti egyenruhát viselték, felnőtt lányok voltak, majdnem hölgyek. Az esetlen holmi sehogy sem állt rajtuk, és még a legcsinosabbat is elcsúfította. Hol a lányokat néztem, hol a tanítónőket. A tanítónőktől sem voltam elragadtatva. A kövérkés kicsit közönséges volt, a sötét hajú nagyon is mord, a francia édes és furcsa. Szegény Miss Millernek égett az arca, fáradt volt, agyon hajszolt. Míg tekintetem körben járt, egyszerre mindenki, mint egy gomnyomásra felállt. Mi történt? Vezényszó nem hangzott el. Sehogy sem értettem a dolgot. De mielőtt magamhoz tértem volna, a lányok ismét leültek. Minden szem egy irányba nézett. Az a hölgy jött be, aki az este olyan kedves volt hozzám. Ott állt a kandalló mellett a terem végében, mert a terem mindkét végében volt egy-egy kandalló, és némán komolyan jártatta végig tekintetét a növendékek során. Miss Miller odalépett hozzá, valamit kérdezett, aztán visszament a helyére, és így szólt. Az első osztály hetese hozza be a földgömböket. Mialatt a parancsot teljesítették, a hölgy lassan végig sétált a termen. Azt hiszem, a tisztelet érzése bennem erősebben kifejlődött, mint másokban, mert még ma is megborzongat az a hódoló tisztelet, amelyel akkor a hölgy lépteit kísértem. Most a nappali világosságban még magasabbnak és karcsúbbnak láttam. Sugárzó barna szeme, hosszú, sötét, finom rajzú szempillái még inkább kiemelték homlokának fehérségét. Sötét barna haja a divatnak megfelelően hosszú fürtökbe göndörödött halántékán. Akkoriban nem simán viselték hajukat a divatos dámák, hanem hosszú fürtökben. Ruhája is a kor divatja szerint készült, fekete bársonysújtással díszített sötétvörös bársonyból. Övében aranyóra csillogott. Akkor tájt még nem viselt mindenki órát, mint manapság. Hogy a kép teljes legyen, hadd szóljak még a nemes arcvonásokról, a hibátlan, bár sápat arcbőrről, az előkelő magatartásról, s az olvasó hűképet nyer, már amennyire szavak hűképet adhatnak, Miss Temple külsejéről. Később, mikor egyszer rám bízta az imakönyvét, hogy vigyem le a templomba, megtudtam, hogy Mária Temple a neve. Lovewood igazgatónője, mert ő volt az igazgató. Helyet foglalt az asztal mellett, amelyre földgömböket helyeztek. Oda hívta az első osztályt, és megkezdte a földrajzórát. A többi tanítónő történelmet, nyelvtant ismételt az osztályával, azután írás és számtant következett, majd néhány nagyobb bacska lánynak zeneórát adott Miss Temple. Végre 12-t ütött az óra, az igazgatónő felállt. Néhány szavam lenne a növendékekhez, kezdte. Már-már kitört az az űrzavar, amely a tanítás befejezését követni szokta, de az ő hangjára csend lett. Ma olyan reggelit kaptatok, mondta, amelyet lehetetlen volt megenni. Utasítást adtam, hogy löncsre sajtos kenyeret küldjenek fel. A tanítónők meglepetten néztek rá. Az én felelősségemre, tette hozzá magyarázatképpen az igazgatónő, és sietve elhagyta a termet. A sajtos kenyereket rögtön felhozták és szétosztották az egész iskola nagy testi és lelki gyönyörűségére. Azután elhangzott a parancsszó: ki a kedve? Minden lány színes kalikó szalaggal megkötött durva szalmakalapot tett a fejére, és szürke köpenybe bújt. Én is felöltözködtem, és a többiek után kimentem a szabadba. A kert nagy, elzárt terület volt, olyan magas kőfal vette körül, hogy nem lehetett rajta átlátni. Egyik oldalán fedett veranda futott végig, s a virágágyak között széles sétautak vezettek. A virágágyakat a növendékek ápolták, s mindegyik ágyásnak megvolt a gazdája. A kert, amikor a virágok nyíltak, szép lehetett, de most január végén sivár volt és fagyos. Borzongva néztem körül, nem olyan nap volt, amikor az ember vágyik a szabadba. Nem esett éppen, de valami sárgás köt permetezett, sötét volt és a lábunk alatt minden lucskos a tegnapi esőtől. Az edzettebbek játszottak és szaladgáltak, de a sápadt, csenevész kisebb növendékek összebújtak a verandán. A szitáróköd átjárt a tagjaikat, s bizony nem egy köhögött szárazon, mint a tüdőbajosok. Még idáig senkivel sem beszéltem, és úgy látszott, senki nem vett tudomást rólam. Egyedül áldogáltam, de hát Gateshead-ben megszokta a magányosságot, nem is fáj túlságosan, hogy senki sem törődik velem. A veranda egyik oszlopának támaszkodtam, szorosan magam köré csavartam a szürke köpenyt, megpróbáltam elfeledkezni a hidegről, amely kívülről kínzott, s az ésségről, amely belülről gyötört, és átadta magam a szemlélődésnek és a gondolkozásnak. Gondolataimat nem érdemes megörökíteni. Azt sem tudtam még, hogy hol vagyok. Elmúlt életem és Gateshead mérhetetlen messzességbe távolodtak tőlem. A jelen homályos volt és furcsa, a jövőt el sem tudtam képzelni. Körülnéztem a kolostori elzártságú kertben, aztán tekintetem fölsiklott a házra. Csak most tűnt föl, milyen hatalmas épület, s hogy az egyik fele ózsdi, szürke, a másik fele teljesen új. Az új épület szárnyban volt a tanterem és a hálóterem, ennek a szárnynak kockázott rácsos ablakai voltak, akár egy templomnak. A kapu fölött egy kőtáblán ez a felírás állt: Lovewoodi nevelőintézet ezt a szárnyot újjáépítette Naomi Blackerhurst, a grófságbeli Blackerhurst Hall tulajdonosa. Világosítson világosságtok az emberek előtt, hogy lássák jó tetteiteket és magasztalják mennyei atyátokat. Szent Máté evangélium. Újra meg újra elolvastam ezeket a szavakat, de hasztalanul törtem a fejemet, nem értettem belőlük semmit. Még egyre a nevelőintézet jelentésén tűnődtem, meg azon, milyen összefüggésben van a Szentírás idézett szavaival, amikor köhögést hallottam a közvetlen közelben, és hátrafordultam. Egy növendék ült a kőpadon, ölében könyv. Belemerült az olvasásba, onnan, ahol álltam, a könyv címét is el tudtam olvasni. Rasselas volt a címe, az idegen hangzású név megfogta a fantáziámat. A kislány lapozás közben felpillantott, és akkor egyenesen nekiszegeztem a kérdést. Érdekes a könyved? És már-már arra gondoltam, hogy egyszer majd kölcsön kérem tőle. Nekem tetszik, felelte egy-két pillanatnyi habozás után, s fürkészve nézett rám. Miről szól? Folytattam a kérdezősködést. Éreztem, hogy vakmerőség egy idegent megszólítani, ilyesmi nem is volt szokásom, természettől fogva félénk és bizalmatlan voltam. De én is szerettem olvasni, igaz, hogy csak gyermekeknek való kalandos könyveket, mert a nehezebbeket még nem értettem és nem tudtam megemészteni. Az, hogy valaki olvas, rokonhúrt pendített meg a lelkemben. Megnézheted, mondta a kislány és átnyújtotta a könyvet. Belenéztem, és csak hamar megállapítottam, hogy a könyv maga nem olyan érdekes, mint a címe. Fejletlen irodalmi ízlésem unalmasnak találta, nem volt szó benne tündérekről, szellemekről, a sűrű nyomtatott szöveget egyhangúnak véltem. Visszaadtam a könyvet, a kislány szó nélkül ismét belemerült az olvasásba, de én megint csak megzavartam. Meg tudnád mondani, mit jelent az a felirat a kapu fölött? Mi az, hogy Lovewoodi nevelőintézet? Hát ez a ház, ahol te is laksz. De miért intézet? Miért nem iskola? Más ez, mint a többi iskola. Azért, mert részben jótékonysági intézmény. Téged és engem és mindnyájunkat kegyelemből tartanak itt. Gondolom, te is árva vagy. Édesapád vagy édesanyád már nem él, ugye? Meghaltak a szüleim, mikor én még egész pici voltam. Nem is emlékszem rájuk. Nos hát, itt minden növendék félárva, és az intézetet árvák nevelőintézetének hívják. És nem fizetünk semmit. Ingyen tartanak itt? Évente 15 fontot fizetünk, vagy pedig fizetnek értünk mások. Akkor miért mondod, hogy kegyelemből tartanak? Azért, mert évi 15 font nem elég a tandíjra és az ellátásra. A különbözetet jótékony adakozásból fedezik. Ki adakozik? A környékbeli és londoni jótékony hölgyek és urak. És ki volt az a Naomi Blackerhurst? Az a hölgy, aki az új épületszárnyat építette, amint a táblán olvashatta, és akinek a fia az egész intézetnek felügyelője és irányítója most. De miért? Azért, mert ő kezeli az intézet pénzét, és különben is mondom, ő a vezető. Akkor hát ez a ház nem azé a hölgyi, aki órát visel a derekán, és a kis sajtos kenyeret hozatott föl nekünk? Miss Templét gondolod? Ó, dehogy! Bár az övé lenne. Miss Temple is Mr. Blackerhurstnek tartozik felelősséggel. Minden lépéséről be kell számolnia. Ruháinkat és az élelmet Mr. Blackerhurst vásárolja. Itt is lakik? Nem lakik itt. 2 kilométernyire innen van egy szép nagy háza. Jó ember az a Mr. Blackerhurst? Lelkész. Azt mondják, sok jót tesz. Azt mondtad, hogy a magas hölgyet Miss Templének hívják? Igen. És a többi tanítónőnek mi a neve? Az a vörös arcú Miss Schmidt, ő tanítja a kézimunkát. Ő szabja ki a ruháinkat, mert mindent magunk varrunk, ruhát, kabátot, kötényt, mindent. A kis fekete hajú Miss Thatchert, ő történelmet és nyelvtan tanít. Ő a másodiknak az osztályfőnöke. Az, aki mindig kendőben jár, és a zsebkendőjét sárga szalaggal kötözi a derekára, Madame Pierrot, ő francia származású, Lisszabonban született és franciát tanít. Szereted a tanítónőket? Eléggé szeretem. Azt a kis feketét is szereted, és madam, nem tudom még kimondani a nevét. Miss Thatcher, egy kicsit hirtelen természetű, vigyáznod kell, hogy meg ne haragítsd. Madame Pierrot egészen elviselhető. De ugye Miss Temple a legkedvesebb. Miss Temple végtelenül jó és nagyon okos. Ő magasan felett áll mindenkinek, mert sokkal többet tud, mint a többiek. Te már régóta vagy itt? 2 éve. Te is árva vagy? Anyám meghalt. Szeretsz itt lenni? Túl sokat kérdezel. Egyelőre elégedj meg ennyivel, én most már szeretnék tovább olvasni. De ebben a pillanatban megszólalt az ebédre hívó csengő, be kellett menni a házba. A szag, mely az ebédlőben terjengett, alig volt incsiklandozóbb, mint a reggeli förtelmes szag. Az ebédet 2 hatalmas bádogregényben szolgálták fel. A felszálló sűrű pára avas zsírszagot árasztott. Az agyvalék különböző nagyságú krumpli darabokból és vörös húszszafatokból állott. Ebből az ételből elég nagy adagot kaptunk. Amennyit tudtam, ettem belőle, és azon tűnődtem, vajon a koszt minden nap ilyen rossz lesz-e. Ebéd után azonnal visszamentünk a tanulószobába. 5 óráig tartott a tanítás. A délután egyetlen jelentős eseménye az volt, hogy a kislányt, akivel a verandán beszélgettem, Miss Thatchert a történelem órán kiállította a terem közepére. Engem felháborított ez a megalázó büntetés, hiszen ismeretlen barátnőm legalább 13 éves lehetett, ha nem több. És egy ilyen nagy leányt így büntetni. Azt hittem, szörnyen elkeseredett szegény, és halálra szégyelli magát, de meglepetésemre nem sírt, sőt, még csak el sem pirult. Komoly arccal, de nyugodtan állt a sok tekintet keresztüzében. Hogy képest ezt olyan nyugodtan elviselni? Kérdeztem magamtól. Ha én lennék az ő helyében, fohászkodnám, hogy nyíljék meg alattam a föld, és nyeljen el. Ő pedig, mintha nem is törődnék a büntetéssel, hanem valami egészen másra gondolna, valami távoli, talán nem is földi dologra. Hallottam valamit arról, hogy vannak, akik nappal is álmodoznak. Talán ő is álmodozik. Szemét a padlóra szögezte, de biztos vagyok benne, hogy a padlót sem látta. Befelé nézett, a tulajdon szívébe vagy emlékeibe merült, a jelen nem érdekelte. Vajon milyen kislány lehet? Gondoltam. Rossz vagy jó? 5 után még egyszer kaptunk enni. Egy félszelet fekete kenyeret és egy kis bögre kávét. Mohonnyeltem a kávét és a kenyeret is, de keveseltem. Még nagyon éhes voltam, 2-szer annyit is meg tudtam volna enni. Uzsonna után 1/2 órai pihenés következett, azután tanulás. Majd egy darabka zablepény egy pohár vízzel, esti ima, lefekvés. Így telt el Lovewoodban az első napom.